Kedves testvérek, elolvastam a tegnapi részt is, hogy jobban értsük a mai részt a kijelölt igéből. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 8. fejezeténél tartunk. Elolvasom az első perctől kezdve a mai napra kijelölt rész végéig, a 25. versig. Akik szétszóródtak, elmentek és hirdették az igét. Fülöp lement Samária városába, és ott hirdette nekik a Krisztust. A sokaság egy szívvel és egy lélekkel figyelt arra, amit Fülöp mondott, mivel hallották és látták azokat a jeleket, amelyeket tett. A tisztátalan lelkek ugyanis sok megszállottból hangosan kiáltozva kimentek, sok béna és sánta is meggyógyult, és nagy öröm volt abban a városban. Már régebben élt abban a városban egy Simon nevű férfi, aki varázslással foglalkozott, és ámulatba ejtette Samária népét, mert valami igen nagynak állította magát. Gyermekektől felnőttekig mind hallgattak rá, és azt mondták, ő az Isten ereje, amelyet nagy erőnek neveznek. Hallgattak rá, mert varázslásával már jó ideje ámulatban tartotta őket. De amikor hittek Fülöpnek, aki az Isten országáról és a Jézus Krisztus nevéről szóló evangéliumot hirdette, megkeresztelkedtek férfiak és nők egyaránt. Simon maga is hívő lett, majd miután megkeresztelkedett, Fülöp mellé szegődött, és amikor látta, hogy jelek és nagy csodák történnek, egészen elámult. Amikor meghallották a Jeruzsálemben lévő apostolok, hogy Samária befogadta az Isten igéjét, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost. Ezek lementek és imádkoztak értük, hogy részesüljenek a Szentlélek ajándékában. Mert még egyikükre sem szállt rá, csak meg voltak keresztelve az Úr Jézus nevére. Ekkor rájuk tették a kezüket, és részesültek a Szentlélek ajándékában. Amikor látta Simon, hogy az apostolok kézrátételével adatik a lélek, pénzt ajánlott fel neki, és így szólt, adjátok meg nekem is ezt a hatalmat, hogy akire ráteszem a kezemet, az vegye a Szent Lelket. Péter azonban azt mondta neki, vesszen el a pénzed veled együtt, amiért azt gondoltad, hogy pénzed megszerezheted az Isten ajándékát. Nem részesülhetsz és nem is örökölhetsz ebből, mert a szíved nem egyenes az Isten előtt. Térj meg tehát e gazságodból és könyörögj az Úrhoz, hát, ha megbocsátja neked szíved szándékát. Mert látom, hogy a keserű irítség és a gonoszság fogságába estél. Simon így válaszolt, könyörögjetek értem az Úrhoz, hogy semmi se szálljon rám abból, amit mondtatok. Azok tehát bizonyságot tettek és hirdették az Úr igéjét, azután visszaindultak Jeruzsálem felé, és közben sok samáriai faluban hirdették az evangéliumot. A nagy téma ebben a részben a Szentlélek. Vettek Szent Lelket, kézrátétellel adtak Szent Lelket, továbbadták a Szent Lelket. A Szentlélek a fő téma, és erről kívánok szólni most én is hozzátok, testvéreim. Már mondottam régebben, de idézzük föl az emlékezetünkbe ezt a történelmi érdekességet, hogy ennek a századnak az első évtizedeiben az Atya Istent prédikálták, a század közepén a Fiú Istent, és a század végére a Szentlélek Isten került a figyelem, az érdeklődés, az imádság és az igehirdetés középpontjába. Úgy megyünk át a következő évezredbe, vagy évszázadba, hogy egyre inkább a Szentlélek lesz a téma. Jelenleg még erjedésbe, forrongásba van ez a téma, nagyon fölfigyeltem egy fiatal budapesti lelkipásztornak a munkájára, németből lefordított egy dolgozatot, amelyik a Szentlélekről szólt, és abban találtam egy ilyen kifejezést, hogy jelenleg a Szentlélek a krisztológia hálójában van, én szinte azt mondhatnám, vergődik. A Szentlélek a krisztológia hálójában van, maradjunk ennél. Hát aki nem szakmabeli, bocsánatassék meg nekem ez a kifejezés, az nem tudja, hogy ez mit is jelent igazán, hogy a Szentlélek valósága a krisztológia hálójában van. Lehetne anélkül is, azon kívül is, de be van fogva a krisztológia hálójába. Hát hadd magyarázzam el, hogy mit jelent ez, mert nagyon tanulságos. Ez az a bizonyos filioque vita, amiről szintén szóltam már régebben. A Szent Háromság tant fogalmazták, nagy szerencsétlenül azt kell mondani. Nem tudták megfogalmazni a harmadik, negyedik században az atyák. De minden esetre kínlódtak, erőködtek, próbálták megfogalmazni, hogy mi az, hogy Atya, Fiú, Szentlélek. És eközben jött egy bizonyos és szócska vitába, a filioque, azt mondta, hogy és a Fiútól. Tehát van egy ilyen Szent Háromságtan, hogy az Atya, Fiú együtt szüli, adja, küldi a Szent Lelket. Tehát az Atya és a Fiú adja a Szent Lelket, de van egy másik koncepció, amelyik azt mondja, hogy az Atya és a Fiú és a Szentlélek egységes, tehát a Szentlélek nem függ, hogy úgy mondjam, a Fiútól, Atya, Fiú, Szentlélek együttesen a Szent Háromság. Azt is mondhatom, hogy ez a második koncepció, ez az ortodox, az úgynevezett görögkeleti egyháznak a koncepciója. Ebben, hogy úgy mondjam, nagyobb szabadsága van a Szentléleknek, mert egyenrangú Isten. Onnan ezek mind balhatag emberi szavak, de hát így vitáztak az atyák, Atya, Fiú, Szentlélek. Az ortodox egyházban nagyobb szerepet kap, nagyon jelentősége van, nagyobb, hogy úgy mondjam, függetlensége, szabadsága van a Szentléleknek. A nyugati egyházakban, katolikus és protestáns egyházban egyaránt, a krisztológia hálójába fogták be a Szent Lelket, vagyis mereven hangoztatják, hogy csak annyi Szentlélek van, amennyit az Atya és a Fiú közvetlenül és együttesen ad. A krisztológia hálójában azt jelenti, hogy amennyit az Atya és a Fiú ad a Szentlélekből, ad. Ez így nagyon elméletinek látszik, de mindjárt egy kicsit közelebb kerül a szívünkhöz is talán, meg a gondolkodásunk, ha arra gondolunk, hogy ebben a bizonyos ortodox egyházban a Szent Lelket a teremtéshez kötik, a nyugati egyházban a Szent Lelket a Krisztus eseményhez kötik. És ez nagy különbség, és mind a kettőnek igaza van tulajdonképpen. Ugye a legelső mondatokban azt olvassuk, hogy kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, a föld tietlen és puszta volt, és az Isten ruhája, Isten szelleme lebegett a mélységek fölött. De tényleg lehet a Szent Lelket a teremtésnél kezdeni. Már a teremtésnél ott volt a Szentlélek a tóhuvá-bóhu fölött, a nagy világ káosz fölött, és a Szentlélek kezdte rendezni a világot, hogy a káoszból kozmosz legyen. Tehát ez az ortodox egyháznak a felfogása nagy hangsúlyt tesz arra, hogy a Szentlélek már a teremtésnél munkálkodott, és azóta is az egész világban munkálkodik. Itt van az eltérés, aztán a konzekvenciákban. Az ortodox, a görög-keleti koncepcióban a Szentlélek az egész világot betölti mindenütt, tehát tudományban, politikában, vallásban, egyházban, mindenütt található Szentlélek. Ezzel szemben a nyugatiakat, minket is, katolikusokat is, azt fenyeget, hogy a krisztológia hálójában van a Szentlélek, és ez azt jelenti, hogy csak a Krisztus nevével kapcsolatosan működik a Szentlélek, tehát az egyházban, az egyházban, az egyházban, és megint csak az egyházban. És amennyire az egyházból kisugárzik, annyira van Szentlélek. Tessék mindenkinek egy kicsit elmérkedni, hogy hova húz a szívünk, én megmondom, hogy az én szívem az ortodoxhoz húz, hogy igenis a Szentlélek munkáját a teremtéstől kezdve vegyük komolyan, mert munkálkodik a Szentlélek a teremtéstől, az Ószövetségben, ószövetségi prófétákban, és művészetben, és tudományban, és az egész emberi történelemben. Tehát én nem a filiókövét vallom, amit mondom, amit nyugati egyházaink vallanak, hanem vallom, hogy a Szentlélek Isten a teremtéstől kezdve munkálkodik, és munkája betölti a mindenséget. Tehát így értsük azt, amit ez a fiatal lelkész, mondom, egy német professzor munkájából lefolytott, hogy mert a professzor mondott ezt, hogy nálunk a krisztológia hálójában van a Szentlélek, és ez azt jelenti, hogy mi beszorítjuk a Szentlélek munkáját egyházi körökbe, egyháziasítjuk a Szentléleket, holott kozmikus erő a Szentlélek. Ezt nem szeretik ezt a szót, bizonyos hívő körök, hogy kozmikus, hanem a Szentlélek az csak ott van, ahol azt mondják, hogy Jézus, 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 ott lehet Szentlélekről beszélni, egyebütt nem lehet. Én azt mondom, hogy lehet egyebütt is. Na ennyit a Szentlélekről, tehát mondom, ez a 20. század végére ilyen izgalmas kérdés lett, hogy hát Szentlélek. És én vallom azt, hogy az egyház kerítésein messze kívül is teljes szabadságban munkálkodik a Szentlélek. Hát mondom, ennek tovább ilyen következményei vannak, akár a gyógyítás, gyógyulásoknál. Én hiszem azt, hogy a Szentlélek Isten gyógyít, akkor is, ott is, ahol nem mondják azt, hogy Uram, 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 Krisztus, Krisztus, van hatalma Istennek ott is gyógyítani, ahol nem az egyház hálójába akarják beszorítani a Szent Lelket. De hát ezt nem szeretik sokan a szuper hívők között, és azt mondják, hogy nem, ahol nem mondják ki azt, hogy Krisztus vagy Uram, Uram, és ott netán mégis gyógyulás történik, ott azok a gyógyulások gyanúsak, föltehetően ördögi eredetűek, aki úgy gyógyul, hogy nem mondják ki azt, hogy Uram, Uram, az annak a gyógyulása nagyon kétes, de legalábbis a gyógyulása után rabságba esik valami, nem tudom milyen, de valami ördögi rabságba esik, így mondják. Hát ezt én nem vallom, mereven, kereken elutasítom, de mondom, ennek a teológiai háttere az, hogy nálam nincs a krisztológia hálójában a Szentlélek, hanem önálló, a munkálkodó egy igaz Isten, végül is egy Isten van, és hogyha azt mondjuk, hogy Szentlélek, akkor az egy Isten, az egész világot átölelő Isten, úgyis, mint Szentlélek. Ennyit erről. Aztán ez a rész beszél arról, hogy tényleg vannak pneumatikus erők, amik nem a Szentlélektől vannak. Ez bonyolítja a kérdést lényegesen. És itt van egy eset előttünk, egy mágus, aki erőkkel dolgozott, de könnyű leleplezni, hogy ezek az erők, ezek nem a Szentléleknek az erői, jól lett pneumatikus erők. Árulkodik az, hogy az ő dicsőségét szolgálták a csodatettek, a gyógyulások. Ő volt az, akinek ez volt a neve, hogy a nagy erő. Itt van közöttünk a nagy erő. Nem is úgy nevezték, hogy Simon, ez csak úgy mellettek zárójelben volt, hogy apjától ezt a nevet örökölte, hogy Simon. De amikor beszéltek róla, hogy a nagy erő, itt van közöttünk a nagy erő. Tehát ő a nagy erő, ez az egyik árulkodójel. A másik meg az, hogy amikor valami másfajta erőt megszimatol Fülöp munkásságában, akkor ebből pénzügyet akar csinálni. Ez nagyon árulkodójel. Úgy értette, hogy ebből lehet üzletet csinálni, vagy ez üzleti dolog. Ha megfelelő pénzt adok, akkor ezt az erőt nekem is adják. Ez árulkodik, hogy itt nem Szentlélekről van szó, jó lehet, Krisztuson kívül is hiszek Szentlélekbe, de elárulja önmagát az az erő, ami nem a Krisztusnak az ereje. Mert jól lehet, ahogy az előbb mondottam, nálam nincs a krisztológia hálójában a Szentlélek, de az igaz a Bibliában, hogy Jézus dicsőíti meg. És még így is mondanám, hogy a Jézus Krisztus szellemében munkálkodik, még akkor is, hogyha nem nevezi Jézus mindig nevén. Tehát onnan lehet az idegen lelket meg a szent lelket megkülönböztetni. Az idegen lélekben emberi dicsőségek vannak, reklám van, manipuláció van, pénzügyek vannak, és jaj, milyen sok tudnélet, evangelizáció, nagy világméret evangelizáció mögött, micsoda pénzügyek vannak továbbra is. És ezek évszázadok óta vannak, ez nem most kezdődik olyannyira, hogy az egyház történelemben kialakult egy ilyen szakkifejezés, hogy simónia. Simónia az azt jelenti, hogy az évszázadok során méltóságokat lehetett megvásárolni, papi méltóságot. Ezt nem kápláni méltóságot, nem harangozó méltóságot, hanem bíborosi és kardinálisokat és inkvizitori és hasonló méltóságokat lehetett pénzen megvásárolni. Ezt nevezték aztán összefoglalva, hogy simónia. Tehát igenis, van tisztátalan lélek, de elárulja magát a tisztátalan lélek. És amikor most mondom, javában zajlik a Szentlélek körüli vita, akkor azt mondom, éppen tegnap egyetemistákkal riasztottunk a Calvin téren, Biblia, Ige, Szentlélek, Krisztus ügyben, és azt mondottam abban a vitában, hogy értsétek meg, hogy a Szentlélek ügyet nem annyira betűkkel lehet tisztázni, mint lelkületben árulkodik az, hogy Szentlélek vagy nem Szentlélek. Mert a viták javarésze teológiai vita, textus kontra textus, ez a textus, ezt mondja, azt mondja, azt mondtam, ezen az úton nem lehet a Szentlélek ügyet tisztázni, hanem a Szentlélek ügye lelkületi probléma. És érdekes módon elmondtam egy példát, és mindjárt ketté váltak a lelkek. Nagyon tanulságos volt számomra. Elmondtam egy egyszerű példát, ami remélem nem fog megtörténni, de a szóbeszéd járja, hogy vannak olyan fanatikus, református prédikátorok, papok, lelkipásztorok, igehirdetők, akik készülnek arra, hogy Palászban fölvonulnak Debrecenbe a nagy templom elé, és amikor jön a pápa, odafeküsznek a lépcsőre, hogy csak a testükön át lehessen bemenni a debreceni nagy templomba. Vannak református lelki pásztorok, azt mondják, hogy annyi bűne van a katolikus egyháznak, annyi jóvá tenni valója van, stb. Van teológia erre persze, hogy ezt tűrhetettel megszentségtelenítsék a debreceni nagy templomba, odafekszünk testünkön át. Hát én ezt úgy mondottam, hogy remélem egyetértetek vele, hogy ez idegen, ezt a Krisztus lelkével nem lehet csinálni. És erre nagy meglepetésemre az egyik hívő, a szuperhívő, a hívőknek már a tanítója, egy fiatal nő, de tényleg megdöbbentem, meglepődtem. Azt mondta, hogy miért ne? Hát nem vállalunk velük közösséget, hát ezt ki kell mutatni, hogy nem vállalunk közösséget. Helyeselte egy egész fiatal valaki, azt mondom, csak úgy megdöbbentem, és akkor úgy elkezdtem gondolni, hogy lelkület. Hát ebben a valakiben egy bizonyos lelkület van. Ez a lelkület, hogy nem vállalunk vele közösséget. A pápával, a katolikizmussal. Ha beengedjük a nagy templomba, eláruljuk a kálvinista örökséget, mert hát íme közösséget vállalunk azokkal, akik gályarabokat, meg stb. Mondhatjuk a sok szenvedést, hogyan szenvedtünk a katolikusoktól. Hát lelkület, és abban tulajdonképpen egy olyan mutatós dolog, hogy igenis, igazuk van azoknak a papoknak, ne engedjük. Ebben a mutatós dologban, ebben nem érzem a szent lelket. Nem tudom, ti hogy vagytok testvéreim, de gondolom, remélem, hogy együtt érzünk, hogy nem érződik. Akár mennyi szenvedést okoztak a katolikusok, ha eljön a pápa, már csak emberi, egyszerű emberi gesztusra utal, hogy gyere, vagy jöjjön be, nézze meg a templomunkat, ha akar imádkozni, ám imádkozzék a mi templomunkba is. Ez lelkületi kérdés. Ezen döbbentem meg, hogy az, aki magát szuperhívőnek vallja, minket hitetlennek, meg mindenfélének elmond, halottaknak mindennek, hogy ő a szuper hívő, ő azt mondja, hogy igazuk van azoknak, akik nem engedik be. És itt ugye látjátok, érzitek, hogy hiába idéznék textusokat, de van ilyen textus, meg olyan textus, nem, ez egy lelkületi kérdés. Lelkület az, hogy nem vállalok közösséget. Ez egy lelkület. Az én lelkület az, hogy vállalok közösséget, még az ateistával is. Ennyit hadd áruljak, Tahiba voltam az elmúlt héten lelkész konferencián, és ott is ez a sajnos, ez a lelkület az egyik előadónak az előadásában megszólalt. Ott is ilyenfajta hangok hangzottak, hogy ne engedjük be a Debrecen templomba, hogy nem vállalunk közösséget velük, nem imádkozunk velük együtt, mert mit csinálnak ma is. Én meg felszólaltam, azt mondta, hogy én egy zsidóval is itt együtt széderestéztem, és én egy mohamedán pappal is szívesen leülök imádkozni. Abban mi baj történhetik, hogyha egy mohamedán meg egy kálvinista hívő imádkozik. De van, aki azt mondja, hogy ezt nem szabad. Na hát a Szentlélek kérdése itt van, testvéreim. Nem textusokon fordul meg a Szentléleknek a valósága, hanem lelkületen. Lelkületen, és elég sajnálatos az, hogy mint mindenben a Szentlélek kérdésében is megoszlik, tehát ezek szerint egyházunk is, lelki pásztoraink is megoszlanak, de hát ezen nem lehet segíteni, az egész világon úgy van, megjelenik a Szentlélek, és utána megjelenik a tisztátalan lélek. És a tisztátalan lélek nagyon sokszor a keresztény talárban, papiruhában jelenik meg. Még csak annyit, egy gondolatot, hogy a Szentlélek Isten valóban, hogy úgy mondjam, az egyháznak a motorja. A Szentlélek Isten nem az egyháznak a agyközpontja, hanem a motorja. A Szentlélek nem az egyház teológiája, hanem az egyháznak a dinamikája. Az Isten történése, ha az Isten valahol történik, azt a történést nevezzük Szentléleknek, ha már kicsit akarjuk a dolgot részletezni. Tehát a Szentlélek az egyház életének a dinamikája, ahol megmozdulnak isteni erők, emberek bűnbánatot tartanak, megtérnek, gyülekezetek megújulnak, ahol ez a dinamikus áramlás történik, ott beszélünk Szentlélekről. Csak ismét mondom, hogy ez a Szentlélek azért Krisztus-szerűen áramlik, és Krisztus-szerűen munkálkodik, és Krisztus-szerűen újít meg. Tehát nincs a krisztológia hálójában, de Krisztus-szerűen munkálkodik kétségtelenül. És így vetem föl ezt a kérdést, hogy itt van Budapesten seregestől mindenféle csoportosulás, egyesület, új egyház, egymás után születnek az új egyházak, és mindegyik azzal büszkélkedik, hogy ott van a Szentlélek, náluk van is. Legtöbben azt mondják, hogy csak náluk van a Szentlélek. Na itt is van egy ilyen probléma, hogy vajon ahol a Szentlélek van, ott milyen hangosság van, a hangerő, az milyen. Mondta valaki, hogy volt egy előadáson, itt gyönyörű, mindenféle volt az előadás, csak a hangerő, jaj, csak a hang, abba bele süketülni, amit hallok. Tehát a Szentléleknek a hang ereje, az nem utolsó tényező, és sajnos a fiatalságunkat, sokakat félre lehet vezetni, ide gyertek, itt nagyobb a hangerő, és tényleg dobokkal, és hangszerekkel, és ordítással, mindenki, itt nagyobb a hangerő. Vajon tényleg a Szentlélek egyenlő hangerő, több Szentlélek egyenlő nagyobb hangerő, a Szentlélek teljessége egyenlő süketítő hangerő? Hát nem, testvérek, mert Jézusról hangzott egy ószövetségi profécia, és megvalósult az ő földi életébe, amelyik így hangzik, hogy nem lármázik, nem hallatja szavát, az utcákon a megrepett nádat nem töri el, és a pislogó mécses nem oltja ki. Nem lármáz. Tényleg Jézus nem lármázott. nem csinált olyan összejöteleket, ahol begerjedtek az emberek, és egyik a másikat túl kiabálta, túl imádkozta, túl hangoskodta. Ez a mi református hozzáállásunk. Ők azt mondják, hogy az bizonyítja, hogy Szentlélek van ott, hogy micsoda erő, micsoda hangerő. Minket, engem nem győz meg a nagy hanger, engem ez az ige győz meg, ami Jézusról megszólalt, mint profécia, és megvalósult az ő földi életében. Nem lármázott, nem hangerővel végezte a munkáját, hanem azzal a szeretettel, hogy megrepette a nászát, de jaj, inkább bekötözöm, mint hogy ketté törjem, és pislákol a mézses, ja, inkább oda teszem a kezemet, csak el ne fújja a szél. Ez Jézus, és ez Jézusnak a szelleme, ez Jézusnak a szent lelke. Ha már kimondtam ezt a két szót, még befejezésül elmondom, ebben tényleg én is szomorú vagyok, hogy nincs bátorsága a Magyar Református Egyháznak fölvenni a szótárába ezt a szót, hogy szellem. Amikor fiatal káplán voltam, már akkor elkezdtem kiabálni, hogy mondjuk azt, hogy a pneuma a szellem, a psziché, az lélek. Azt mondták, hogy nem, mert akkor a temetőben lebegő szellemekre gondolnak az emberek, azt mondjuk, hogy szellem. Hát azóta elmúlt egy fél évszázad, és oda jutottunk, hogy körülöttünk már mindenki, ezt az egyház kormányzatunknak egyszer mérlegelni kellene, körülöttünk már mindenki szellemet mond időközben. A baptisták először kezdték azt, hogy szellemet mondottak. Tehát ez, hogy a hit gyülekezete, vagy a mahazai, vagy akár mi más pünkösdisták, akárki most már körülöttünk, mindenki szellemet mond, a szent szellemet mondja. Egyedül a református egyház, meg hát talán luterámus, meg katolikus velünk, de már nem olyan mereven, mint mi, ragaszkodik hozzá, hogy pneuma, agion, az egyenlő szent lélek. Hát előbb-utóbb azért mégiscsak besorolunk mi is, amikor már senki nem is ért, hogy miről beszéltek, hogy szent lélek, hát olyan nincsen. Szent szellem van, szent pneuma, Istennek a szent szelleme. A lélek a lélegzésből van, az ember lélegzik, az embernek van lelke. De a szél fú, ahova akar, és a szélből van a szellem. A szellem kollektív, nagy fogalom, a lélek inkább individuális kis fogalom. Az Istenhez nem az individuális kis fogalom a psziché illik, hanem a szél zúgása. De hát eljön majd az idő, amikor a mi Biblia fordítóink is beírják szépen a Bibliába. Addig pedig, aki szereti a Bibliáját, az tegye maga mellé, a magyar mellé egy német Bibliát, vagy egy angol Bibliát, vagy egy latin, vagy görög, vagy akármilyen, egy másik nyelvű Bibliát, és abból pontosan tudja azt, hogy hol van szó lélekről, és hol van szó Isten szelleméről. És csak még idézem utolsónak az igét, a gyönyörű igét a Róma 8-ból, hogy az Isten pneumája a mi pneumánkkal együtt tett bizonyságot, ahogy Isten gyermekei vagyunk. Ez a csodálatos ígéretünk, reménységünk van. Az én pneumám nem árva pneuma, a pszichém lehet árva psziché, a lelkem lehet árva psziché. A pneumám az sohasem árva pneuma, mert az én pneumám mindig valahol ott van, kötődik az Isten pneumájához. És amikor tudatosan összekapcsolódik az én pneumám az Istenével, akkor egy csodálatos belső megbizonyosodást támad, hogy Isten gyermeke vagyok. Mert bennem van az Isten, és én az Istenben vagyok. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk.